Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Amen. Testvéreim, közösségünk, társegyházközségünk 230. születésnapján 488. énekünket keressük meg, és énekeljük el első versszakát. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.
Jézus, mi hazsájunk, ezt ember vár.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom Máté evangéliumából a 25. részből, az első 13 versből. Ülve hallgassuk meg. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, oly sok minden történik velünk, oly sok mindent látunk, hogy másképpen alakul, mint ami álmainkban megjelent, terveinkben megfogalmazódott. Oly sokszor látjuk azt, hogy ránk dől ez az egész világ. Ránk dől az időbeosztás, a munka, és körmünkre égnek olyan dolgok, amelyeket nem végeztünk el. Urunk, tudjuk, hogy nagyon sok minden a mi kezünkön fordul meg. Jóvá vagy gonosszá ott lesz. Akár csak egy szó is, amelyet kimondunk, amelyet megfogalmazunk. Rajtunk múlik, hogy valakit megbánt, vagy valakit megvigasztal. És köszönjük neked, hogy te nem ilyen vagy. Te vagy az, aki igazságoddal megalakítottad, megformáltad ezt a világot, és igazságoddal újjá is teremted azt. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Urunk, amikor útelágazáshoz érkezünk, amikor döntési helyzetekbe kerülünk, sokszor szeretnénk előre tudni, hogy melyik lesz a jó, melyik lesz a biztos, melyik lesz az igazi út. Oly sokszor csalódtunk már a magunk választásában, döntésében, a magunk járta útban. Kérünk, hogy te magad légy az. Most is így állunk előtted, egy útválasztóban, egy döntési helyzetben, Isten tiszteletünk kezdetén. Várunk a te szavadra, igédre, várjuk, hogy te mutass utat nekünk, vagy te magad légy az út, és belül el is döntjük, elfogadjuk, vagy pedig megtagadjuk. Add, hogy igédnek megtartói és megélői lehessünk. Jöjj, Szentlélek, Úristen, védj lakozást a mi életünkben. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 234. dicséretünk első versszakát énekeljük el. A Tesszalonikaiakhoz írott első levelében, az 5. részben, az első 6 verset olvasom. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső rontás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Amen. Foglalkozunk. Kedves testvérek, a felolvasott ige, amely Pál apostol tesszalonikai gyülekezetének szól, először az Úr napjáról beszél. Az Ószövetséget ismerő gyülekezet, vagy gyülekezetek, azok tudják, vagy tudták, hogy az Úr napja Isten eljövetelére, a látásra, a világosságra utal. Nyilvánvaló az Újszövetségi nép életében, akik megtapasztalták és meglátták, hogy Isten eljövetele már egyszer megtörtént, hogy ez Krisztus várakozását és Krisztus eljövetelét jelenti. Nagyon izgalmas és nagyon érdekes kérdés az, hogy mit is gondolunk és mit is vélünk Jézus eljöveteléről. Vannak, akik állandóan ezen a kérdésen csüngnek és megpróbálnak beletekinteni az örökké valóságra, egy résnyire nyílt ajtón megfejteni a titkot, átlesni Isten oldalára. Mások pedig azt mondják, hogy ez felesleges, ebben nem kell foglalkozni, nincs ilyen. Egyszer élénk filozófiai beszélgetés erről, mit hoz a jövő, mi lesz velünk, másrészt pedig megkeseredett lelkek, úgyis mindegy. Kíváncsiak és megelégítettek. Kíváncsiak és önteltek, csatálja mindez. Higgyétek el, hogy ebben a kérdésben sem a filozófia, sem pedig a futurológia, a jövővel foglalkozó tudomány nem tud kielégítő választ adni. Éppen ezért hívők és hitetlenek nagyon sokszor a Szentírás felé veszik az irányt. Mit mond ebben a kérdésben Isten igéje? Hogyan viszonyulhat az Úr napjához 2013-ban Csobánka reformátusság, a hívő kereszténysége? Hogyan viszonyulhat a mi régiónk, a mi gyülekezetünk? Milyen volt a mi múltunk, és milyen lesz a mi jövőnk? Kedves testvérek, azt is látnunk kell, és meg kell állapítanunk, hogy a jövő látása a mai körülmények között egyre sötétebb, egyre borúsabb. Van olyan mozgalom, amely mozgalom azt tűzte a zászlajára, hogy nincs jövő, no future, nincs kilátás, reménytelenség. És bizony látjuk újra és újra, évtizedről évtizedre vannak olyan közösségek, magukat talán még keresztjének is hívók, kis szekták, akik híveiket, gyülekezeti tagjaikat arra bátorítják, hogy áldozzák fel magukat, mert nincs jövő, mert csak így kerülhetünk Jézus Krisztushoz. Újra és újra megjelennek ezek a csoportok. Aztán megint vannak olyanok, akik tudományos elveket, erőjelezéseket emlegetnek, eközben pedig azt mondják, ne csodálkozzunk azon, amik történnek, hiszen meg vannak írva fegyver, éhínség, dökhalál, ítélet, tűz, megsemmisülés, utána új ég és új föld. A Szentírás is beszél erről. Csak hogy a Szentírás Jézus Krisztusban adja meg ennek végső értelmét. Van egy könyve a Bibliának, János mennyei jelenésekről szóló könyve, amelyet görögül így hívnak, hogy apokalipszis. Leleplezés. Ez az a pillanat, amikor egy szobrot, egy kis fátyol takar, vékony sejem, látszódik a szobornak, a plasztikának, a képnek, a sziluettje, de igazán a titkai, a művészi alkotásnak a mélységei még nem. És amikor lehúzzák a leplet, lerántják a leplet, akkor lesz nyilvánvalóvá, hogy mi is van mögötte. Látjuk ezt. Én magam is megtapasztaltam a tavaly esztendőben több alkalommal ilyen köztéri szobor alkotásnak a leleplezésekor, hogy az a vékony kis sejem, az lehullik, és nyilvánvalóvá lesz minden. Igen ám, a Szentírásban is az apokalipszis, a lelepleződés időszaka, annak az időszaka, amit már nem lehet változtatni. Ami befejeződött, aminek vége van. A lezárt titok nyilvánvalóvá tétele. Viszont Jézus az apokaliptika mellett, a lelepleződés mellett beszél valami másról is, ami a jövővel foglalkozik, de ez a jövő az ő kezében van. És éppen ezért még nagyon sok változás, változási lehetőség jelenik meg benne. Gondoljátok végig, hogy mennyire más a mi hitünk, kereszténységünk, Krisztus követésünk, mint mondjuk az iszlám fundamentalizmus. Az iszlám fundamentalizmus éppen abban az állapotban van, amit az előbb elmondtam, ez így van, változhatatlan sorsszerűség az, amiben vagy, törődj bele, ha nem, akkor pusztulj bele, de nem tudsz kilépni belőle. Ezzel szemben Jézus Krisztus azt hirdette, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek, és én megnyugtatlak titeket. Jézus Krisztus azt mondta, hogy benne fordul meg ennek a világnak a sorsa, benne fordul meg ennek a világnak a jövője, benne fordul meg ennek a világnak a jelene. Itt és most, ma, mondja Jézus. Nem véletlen, hogy az ő hívása, újra és újra megszólaló szava, kegyelmes szózat, kegyelmes parancs, egyszerre felszólít, és egyszerre átölel engem. Jöjj! Van lehetőség. Van lehetőség arra, hogy a végzet, amelyről úgy gondoltad, hogy végzetként terheli a sorsodat, megváltozzék, mert én magamra vettem ezt a végzetet. Jézus Krisztus, amikor eljön erre a földre és hívja az embereket itt és ma, akkor úgy beszél, mint a proféták legtöbbike, hogy megváltozhat még a jövő. Megváltozhat a mi személyes jövőnk. Megváltozhat a mi életünk, amely eddig kényszerpályán zajlik. Megváltozhatok, mert felelős ember vagyok. Biblia óránkon beszéltünk erről a szóról, hogy felelősség azt jelenti, hogy az ember válaszol az Isten szavára. Hogy párbeszédben van az Istennel. És minden szavának vállalja a súlyát, vállalja a következményét. Ide hoztuk Biblia óránkon a felelősség szóhoz a bűnesetnek a történetét, amelynek az lett a következménye, hogy amikor Isten azt kérdezi, hogy hol vagy, akkor az ember néma marad. Nem tud felelni. Képtelen a válaszra. Kényszerpályára kerül az ő élete. Éppen ezért mondja Kálvin János is olyan őszintén és olyan tisztán, szívemet, mint hála áldozatot, neked ajánlom, Uram, most és őszintén. Most, amikor még van lehetőség arra, hogy személyes jövőm, a holnapom és majd az örökké valóságom egészen új utat nyerjen. Íme, kedves testvérek, ebben az összefüggésben olvasni Pál apostolnak bátorító szavait időpontokról, napokról, órákról igazán vigasztaló. Mert nem információt szeretne adni a jövővel kapcsolatban az apostol. Lehet, hogy most lelkileg be is csukjátok a ti szíveteket. Azt hittétek, hogy valami új információt fogott mondani Jézus Krisztus eljövetelével kapcsolatban, nem tehetem. Hát nem tudom. Ezt az Atya a maga hatalmába tette. De hogy addig mit tehetünk? Mi a mi felelősségünk? Azt viszont elmondom. És ez vigasztal, ez bátorít, ez ad értelmet, reményt az én szívemnek és az én jövőmnek. Hogy mit tehetek most? Amíg nem jön el Jézus úgy, mint a vőlegény, vagy nem jön el Jézus úgy, mint a tolvaj. Itt nem egy fenyegető igéről van szó, hanem egy bátorítóról. Éppen a felolvasott szakasz előtt arra hívja fel Pál az ő testvéreinek, egy újonnan formálódó gyülekezetnek a figyelmét, egy kicsiny 3 hét, evangéliumot hallgató gyülekezetnek a figyelmét, hogy vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. Bátorítsátok egymást ezekkel az igékkel. Bátorítsátok egymást Jézus Krisztussal is. Ne bánkódjatok, ne szomorodjatok meg, hogy mi történik a ti elment testvéreitekkel, mi történik a ti halottaitokkal. Mert az élők sorsa és a holtak sorsa Jézus Krisztus kezében van. Ez az, ami kimondható, elmondható. Erről a jövőről, erről az utolsó időről szól Jézus Krisztus. És nem az időpontokat kutatja, hanem azt, hogy mi itt és most mit tehetünk és mit tegyünk. A felolvasott szent leckében Van látszólag egy ellentmondás a textusunkkal kapcsolatban, hiszen az éberség és az alvásnak az összefüggése, ellentmondása jelenik meg benne. Úgy hallottuk Jézus szájából, hogy olyan lesz az ő eljövetele, olyan lesz az Isten országa, mint amikor a vőlegény megérkezik. És ennek a vőlegénynek az érkezésére készülnek. Készülnek szűzek az ő fogadására, és közülük vannak olyanok, akik balgák, mondja a Szentírás, és vannak olyanok, akik okosak. Készülhetünk tehát a vőlegény érkezésére. Ettől nem kell félni. Mint ahogyan készülünk egy vizsgára, készülünk egy ünnepi eseményre, mint ahogyan készültünk, vagy készülünk a házasságkötésre, mint ahogyan készülünk az iskolában menetelre, sok mindenre igyekszünk felkészülni. Azért, hogy ne érjen bennünket váratlanul. Milyen jó, hogy ez így van. Hogy van időnk. Az az idő, amely gyakran fogva tart bennünket, az egyben a felkészülésnek az ideje is. Ahogyan szalad, most eltelt már majdnem egy kicsit több, mint fél óra, ez az idő is készít bennünket Jézus Krisztus eljövetelére. Azt mondja Jézus ebben a példázatban, hogy mindenki várja a vőlegénynek az érkezését. Várják az okosak, és várják a balgák, a bolondok is. És azt is elmondja Jézus ebben a példázatban, hogy bizony mindkettő megfáradhat. Mindkettő elaludhat. Az okos is, meg a balga is. Mindkettő ebben a virasztásban, mikor jön már kérdésnek a megválaszolásában, gyakran megkeseredik és elhasszik, elszunnyad. Nem ez a különbség köztük, hanem az a különbség, hogy amikor a vőlegény késik, akkor a bölcsek táskájában ott lapul a lámpás, és a lámpásban pedig ott van az olaj. Mit jelent mindez? Azt jelenti, kedves testvérek, hogy a 10 szűz hasonlít egymáshoz abban, hogy mindegyiknek van lámpája. Mindegyik felkészülhetne. A különbség az, hogy az egyikben van olaj, a másikban pedig nincs. És ez a közöttünk lévő különbséget is megfogalmazza. Köztünk, akik itt élünk ebben a hazában, itt élünk 7 milliárdan ezen a világon. Mi mindannyian egyformák vagyunk, hiszen egy vérből teremtettünk. Ezt mondja az ige. Egyformák vagyunk. Külsőleg is egyformák vagyunk. Külsőleg is emberek vagyunk. Ugyanahhoz a fajhoz tartozunk mindannyian. Ugyanaz, ami kromoszómáinknak a száma. Ugyanúgy tudunk egymáson segíteni. A különbség abban van, hogy a várakozás és a próbetétel időszakában mit hordozunk magunkban. Hogy van olajunk, vagy nincs olajunk. Tanuljátok meg, tanuljuk meg mindannyian ebből a példázatból, hogy a próbatételek alkalmakor, amikor érkezik a vőlegény, amikor eljön az Úr napja, akkor a hitet nem lehet leakasztani a szögről. Nem lehet azt mondani, hogy jaj, Uram, most mindaz, amit eddig nem hittem, azt hiszem. Mástól nem lehet hitet kérni. Ez ennek a feszültsége. Abban a pillanatban a másik hite nem tud engem megmenteni. Nem tud megtartani. Bármennyire is szeretem őt, bármennyire is az enyém, nem tud rajtam segíteni. Mert a hit a személyes ajándék. A másiké ott és akkor már, kevés. Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében beszél az ő népéről. Beszél arról, hogy hogyan viszonyul ő, aki hívő zsidó rabbiként kezdte az életét, aki ráadásul egy fanatikus vallási hívő volt ebben a közösségben, miután megtért, az egész életében látta Jézus Krisztusnak a győzelmét. És hogy látja Jézus Krisztusnak a győzelmét, a sajátjaira, az ő szeretteire tekint, és azt mondja, hogy akár még azt is vállalnám, hogy saját magamat átkozottnak nyilvánítsam, hogy engem kiátkozzanak, hogy ők megmeneküljenek, de nem tehetem. Ez az az állapot, szoktam mondani, amikor betolják a gyermekedet a műtőbe, ott toporogsz az ajtóba, hogy bemennél legszívesebben, ott lennél, vállalnád a testi fájdalmat, és de nem teheted. Nem tudsz ott lenni azon az asztalon, ahol őt éppen műtik. Nem tudod helyette felvenni a kezelést. A példázat azt mondja, húzzuk alá újra, az utolsó időkben mástól nem lehet hitet kérni. De most még igen. Most még igen, most még lehet, most még szabad, most még miénk a lehetőség. Ugyanaz Úr napja közel, de most még felkészülhetünk, mondja az ige. Most még a lámpásunkat, ami a miénk, mindannyiunké. A balgáknak is van lámpása. Meg lehet tölteni olajjal. Elő lehet venni. Hadd mondjam így régi képpel, le lehet szidolozni, és lehet imádkozni, hogy Isten töltse meg saját magával, töltse meg egyszülött fiának evangéliumával az én életemet. Hogy amikor eljön az Úr napja, akkor felkészült ember lehessek. Akkor Isten ítélete Jézus Krisztusban kegyelemmé változzon számomra. Igen, az ószövetségi proféciáknak megfelelően a felolvasott részben, a várakozás időszakában az apostol pontosan erről beszél. Arról beszél, hogy a kegyelem ideje és ítélet ideje Jézus Krisztusban jelenik meg. Ó, de jó ezt látnunk és megtapasztalnunk, hogy ez biztonságot is ad a mi életünknek. Olyan sokan bizonytalankodnak, olyan sok mindenben nincs szilárd pont, sem a hazában, sem pedig a világban. Oly sok kérdést jelenik meg, amikor örömeinkről adunk hírt, beszámolunk róla, akkor is sokszor hozzáteszünk, hogy de egyébként, és soroljuk a mi panaszainkat, problémáinkat, és hogyha nincsen biztonságunk, akkor nincsen békességünk sem. A héten, szerdán, reggel egy sportorvosi vizsgálat miatt, reggel 7 órakor ott álltunk, Andrással a Szentendrei SZTK bejáratánál, kicsit korábban is, olyan 6:30-kor, hogy még iskola előtt egy EKG-ra sor kerülhessen. És mögöttünk beszélt néhány friss nyugdíjas, akik nagyon-nagyon szomorúak, elkeseredettek voltak, akik pontosan a bizonytalanságról beszéltek, de nem a saját bizonytalanságukról, hanem gyermekeik, unokáik, egészen konkrétan az egyik asszony a kereszt gyermekeinek az élet bizonytalanságáról beszélt, és akkor mondta, így fogalmazott, vagy most inkább én így fogalmaznék, egy picit vulgárisabban fogalmazott, hogy az ő keresztlányáik a munkahelyi bizonytalanság miatt nem mernek vállalni gyermeket. Mert most mindkettőjüknek jó, fix, megbízható, egzisztenciája van, de mi van, hogyha nem lesz? Mi van, hogyha nem lesz? Számunkra nagy vigasztalása a felolvasott igének, hogy mi, mint a világosság fiai. Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, mint az ő gyermekei. Mi biztonságban lehetünk. Mert bizony igaz, amit ő mond, hogy olyan lesz egy harmadik képpel élve az ő eljövetele, mint a vajúdó asszonynak a szülése. Lesz benne fájdalom, lesz benne keserűség. De amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik többé a hírra az öröm miatt, hogy ember született erre a világra, ahogyan ezt Jézus Krisztus is mondja. Íme a biztonsága, ami életünknek Jézusban van. És végül, testvéreim, azt is elmondja az ige, hogyha az ébrenlét és alvás feszültségét tekintjük, hogy még határozottabb. Nem azt mondja, hogy kezdjünk el ébredezni, szidolozni a mi lámpásunkat, könyörögjünk, hanem akik a világosság gyermekei vagytok, mert hogy itt egy hívő közösségnek, egy megtért gyülekezetnek írja a levelet az apostol, akkor ne aludjatok, hanem legyetek éberek. Ne aludjatok, ne legyetek a sötétség fiai, hanem legyetek ébren lévő, felébredt, élő hitű gyermekek. Akik tudjátok, hogy az éjszaka arra való, hogy valami a sötétben történjen, de ti Krisztus fiai vagytok, a világossághoz tartoztok, és éljetek ennek megfelelően. A felolvasott igében ki is fejti az apostol egy kicsit később az 5. résznek a végén, hogy a sötétség, akik éjjel alusznak, azok megrészegednek, akik pedig nappali, a nappalnak a gyermekei, akik a nappalnak a fiai, azok vegyék magukra a hit és szeretet páncélját, mint sisakot, az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki pedig meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan is teszitek. Amen. Testvéreim, fennállva válaszoljunk az igére. Énekeljük el 309. dicséretünket, 5., 6. és 7. versszakát. Thank you. imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük, hogy benned nyer értelmet a mi várakozásunk, benned nyer értelmet az Úr napjának eljövetele. Köszönjük, hogy te a világosság gyermekeinek nevezel minket. Kérünk, hogy végezd el bennünk, hogy a világosság gyermekeinek megfelelő életet élhessük. Szolgálatban, hűségben, józanságban. Kérünk téged mindazokért, akik most eszmélnek, hogy lámpásuk van, töltsd el őket lelkeddel, Krisztussal, hogy higgyenek és valljanak téged. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus betegjeinkért, kórházon fekvő testvérünkért, testvéreinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyermekeinkért, akik elkezdték az óvodát, iskolát, egyetemet, különböző felsőfokú intézményekben a tanulást. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik élete úgy tűnik legalábbis számukra, hogy bizonytalanságban van. Te add békességed evangéliumát, és te rendezd a külső körülményeiket is. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy meghallgatod csendes imánkat. Így tanítottál minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvéreim, köszönöm az elmúlt heti segítségeteket, munkátokat és adományotokat. Hirdetem, hogy ma délután 15 órától gyülekezeti alkalmat szervezünk a Pili Szent Kereszti Szurdokban. Jöjjünk minél többen, legyünk együtt ezen a délután, kicsinyek és nagyok, fiatalok és idősek egyaránt. Kedves testvérek, jövő héten péntektől vasárnapi ifjúsági csendes hétvége lesz a Pilisben. Jelentkezni Csékó Andrásnál lehet 2000 forint előleg befizetésével, a teljes költség 4500 forint lesz. Szeptember 15-én vasárnap 17 órától Pomázon a gyülekezeti házban a Tudomány és a Költészet nyelvén címmel találkozás lesz Szabó András irodalomtörténésszel és Petrőci Éva Kossuth díjas költővel. Szabó András testvérünk édesapja Szabó Andor, református lelkipásztor, néhányan talán ismeritek a könyveit is. Lábam előtt Mécses a te igéd sorozat, egy nagyon kedves napi áhítatokat tartalmazó kis sorozat, és maga Szabó Andor hencidai lelkipásztor volt a környékünkön, Szentendrén, Pomázon sokan élnek, akik ekkor Hencidán éltek. Szeptember 20-án pénteken 19 órától a Pretorius Kamarakórus koncertje lesz Pomázon a református templomban. Szeptember 27-én 18 órától a Teremtés hetének a 0. alkalmán Simonyi Gyula keresztény ökológus vezetésével filmvetítés és beszélgetés lesz a túlnépesedésről a pomázi gyülekezeti házban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra is. A Fót Központi Református Egyházközség presbitériuma óvoda vezetőt keres óvodájába. Részletes információkat tőlem vagy a gyülekezet lelkipásztorától lehet kérni, azok jelentkezését várják, akik a keresztény hit iránt elkötelezettek. Fájdalommal hirdetem, hogy 2013. szeptember 1-én elhunyt Kis Károly temetése szeptember 12-én 14 órakor lesz a pomázi ravatalozóból. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 17 órakor imaóránk lesz pomázon, 18 órától énekkari próba, kedden 18 órakor Csobánkán most imaórát tartanánk, és Kékkereszt alkalmon szolgálok magam pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz pomázon, csütörtökön pedig megtartjuk bibliaóránkat Csobánkán. Jövő héten, pénteken ifjúsági hétvége lesz, így az ifjúsági alkalom elmarad. Reán következő vasárnap 9 órakor lesz istentiszteletünk Csobánkán, Csuka Tamás püspök úr szolgálatával, ugyancsak püspök úr szolgál a pomázi alkalmon is. Ennek most egy személyes családi oka van. Tavaly októberben megszületett sógoromék első közös gyermeke, András, és a keresztelője lesz, ahol mi leszünk a keresztülők. Így a Veresegyházi gyülekezetben leszünk. Ennek a hétvégének az első felében, hiszen 5 órakor már alkalom lesz a gyülekezeti házban. Az elmúlt hetekben presbiteri gyűlésünk is volt augusztus 25-én. A második napirendi pontunk az előző nyári alkalmaknak az értékelése, majd pedig az előttünk álló szeptember-októberi lehető alkalmaknak a szervezése volt, így az említett szakrális művészetek, hete programsorozat, presbiteri bibliaórák, amelyek közül egy már megvolt szeptember 4-én, viszonylag szűkebben voltunk presbiterek, hogyha szabad így fogalmaznom. Október 2-án lesz a következő alkalmunk, a Szentkereszti délutánról beszéltünk, Zilahi testvéreink látogatnak hozzánk szeptember 28-án és 29-én. Harmadik napirendi pontunk a helyi hitoktatási tanterv elfogadása volt. Ezt megtette a mi gyülekezetünk egységesen presbitériumában. Negyedik napirendi pontunk a pomázi ablakcsere munkái és a köves munkák voltak. Ötödik napirendi pontként Csobánka községenben egy térfigyelő rendszert építenek ki közterületen. Gyülekezetünk egyelőre szeretné megvizsgálni az előttünk álló tapasztalatokat, utána dönt a presbitérium arról, hogy a közterületi térfigyelő rendszerbe közösségünk is bekapcsolódjon, avagy nem. Csobánkai testvéreink felajánlása képpen a gyülekezeti termünk hátsó részének az öntöző berendezése fog kiépülni, önkéntes Isten dicsőségére történő munka és anyag felajánlással. Mindemellett a Balaton bútorgyárhoz is ellátogattak testvéreim, árajánlatot kértek esetlegesen székek és ülő eszközöknek a legyártására. Pomázon volt még beszélgetésünk, hogy a parókia zuhanyzóját szeretnénk kijavítani, és a táborozás kérdései, anyagi dolgai voltak még fontosak, amelyekben felvetődött egy családos tábornak a szervezése is. Ezekről beszéltünk az elmúlt alkalmakor presbiteri gyűlésen. Éva nénit szeretném kérni, hogy ő pedig szóljon gyülekezetünk gazdálkodásáról.
Az augusztusi állapotot szeretném elmondani a gyülekezetnek, hogy egyház fenntartói járulásként 20 ezer forint jelölék. 20 ezer forint volt, adományként 40 ezer forint, és a versenyként 41 ezer forint volt. Elég volt mindenre.
Köszönjük szépen. Így legyen, Isten. Testvéreim, a hirdetések és Isten tiszteletünk végéhez értünk. 397. énekünket keressük meg, és utolsó verszakát énekeljük el. Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a jók nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, ami Urunk Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!